Üdvözlök minden kedves racinglány.hu olvasót és hallgatót. Ez itt a jubileumi 11. adásunk, podcast adásunk, hogy pontos legyek. Véget ért a Bahreini nagydíj, és ezt fogjuk most kiveszélni Andrea kolléganővel.
Sziasztok, igen, túl vagyunk az első versenyen a szezonban, ami mondhatnánk az, hogy papírforma szerint történt, ha a tavalyi szezonban lettnénk, de nem egészen úgy zajlottak a történések, ahogy ezt előzetesen várni lehetett, ugyanis egész hétvégén Verstappen tarolt gyakorlatilag, és a tesztek óta gyakorlatilag mindenki arról beszél, hogy a Mercedes mondhatni gyengélkedik, és a Red Bull pedig most végre a fejükre nőhet. Ez majd mondhatjuk majdnem, hogy az utolsó körig nagyjából így is volt, aztán mégsem ez történt.
Igen, de egyébként érdekes megfigyelni ennek a pszichológiáját, tehát teszteken. Hát, jó volt a Red Bull, de figyelj, a Mercedes az oltott, tehát jók azok, csak jó, oké, tesztek, lementek. Jött a szabad edzés. Verstappen megnyerte mindhármat. Jó, de hát, figyelj, sokkal megtankoltabb az a Mercedes, nem igaz, hogy ilyen túlkormányzott, meg nem, még mi, ne, Q1, Q2, még mindig ott voltunk, hogy még nem hisszük el. De azért a Q3 végére már azért elhittük, hogy itt nem csak altatásról van szó, és nem csak arról, hogy a Red Bull véletlenül kicsit föltekerte motorbeállításokkal ment, mint a Mercedes a teszten, vagy akár a szabad edzéseken.
Igen, hát többször eljátszotta már a Mercedes, hogy a teszteken viszonylag gyenge formát mutatott, és még föl is dicsérte az ellenfeleket, hogy most aztán mindenki megveri őket, na jó, azért ennyire nem. Aztán az első versenyen előálltak egy olyan autóval, hogy itt mindenki csak pillázott, hogy már megint mekkora előnyük van. Most először talán úgy tűnt, hogy hát ekkora előnyük biztos nincs, de az sem biztos, hogy van egyáltalán előnyük bármekkora is. És igaz, hogy a végeredmény az lett, hogy ismételten egy Hamilton győzelmet láthattunk, de legalább izgalmas volt a verseny.
A verseny az kegyetlen izgalmas volt, tehát az gyönyörű volt. Tehát a középmezőnyben is elképesztő izgalmak voltak. Hogy is mondjam, nem az történt, hogy a mezőny teljesen összeért, de az, hogy a mezőny részein belül egymáshoz képest mindenki közelebb ment a másikhoz, tehát a végén azért közelebb értek egymáshoz. Jó, a Haast most vegyük ki ebből a képből, mert ők nincsenek is benne a képbe, tehát lényegtelen. A középmezőny az elképesztően szoros. Tehát az Ferrari, McLaren, ide venném még Alonsoval az Alpint is talán, ha Alonso is visszaszokik rendesen a Forma 1-be, illetve az Alpin is talán még egy-két tizedet itt-ottam ott. De tényleg, Aston Martint nem venném ide feltétlenül a mezőny elejében, sem Stroll, sem pedig Vettelnek a teljesítménye alapján egyébként.
Igen, viszonylag régen láttunk már, illetve legalábbis én nem emlékszem olyanra, hogy ilyen 3-4 autó előzgetné egyszerre egymást, és igazából mindegyik félnek nagyjából ugyanakkora esélye van elől lenni, vagy éppen lemaradni, és kifejezetten élvezett volt nézni, és az is furcsa volt, hogy ismét láttuk, hogy Vettel Alonso ellen, meg Räikkönen ellen, tehát mint hogyha majd, hogy nem 10 évvel ezelőtt lennénk. Más kérdés, hogy mindegyikük más kaliberű autóba ül jelenleg, mint akkor, de mégis volt egy kis nosztalgia faktora is a dolognak.
Az mondjuk gyönyörű volt, amikor Räikkönen, Vettel és Alonso, ne lőjetek le, nem tudom, milyen sorrendben követték egymást, de így követték egymást a három világbajnok egymás után, ugye Räikkönen, Vettel és Alonso, majd jött Yuki Tsunoda, és az összeset levadászta.
Igen. Tsunodára mindenképpen érdemes lesz szerintem odafigyelni idén, mert szerintem simán benne van, hogy lesz dobogós idén, ha minden úgy alakul.
Hát simán. Tehát, hogyha a Gasly a tavalyi Alfa Taurival képes volt nyerni, igaz, tehát óriási mák is kellett hozzá, illetve Hamilton meg a Mercedes szerencsétlenkedése, de simán benne lehet a pakliban egy dobogó, akár még erőből is, olyan pályán, amilyen jól megy a csapat.
Menjünk is egy kicsit végig szerintem a mezőnyön, nagyjából abban a sorrendben, ahogy célba értek, és hát akkor rögtön itt vagyunk a legnagyobb drámánál, ami ma történt, itt a Hamilton Verstappen kettősnél. Hát mi történt?
Erre még én is keresem a válaszokat, meg szerintem mindenki, akár magában, akár kommentekben, akár cikkekben, de hát azért nem mehetünk el két-három dolog mellett ugye, csak úgy simán. Az egyik dolog az az, hogy Hamiltonra a 38. körben szóltak rá, hogy egyébként kapott figyelmeztetést. Na most, mi a 38. kör után átkapcsoltunk F1 TV-n a Hamiltonnak a belső kamerájára, a következő 4 körben még megcsinálta egyébként ezeket a... És nem, bocsánat, fordítva. Tehát, hogy a Verstappennek szóltak, hogy mivel mind a két Mercedes használja a 4-es kanyarnál a rázókő mögötti részt, ezért ő is nyugodtan menjen ki.
Használja is, igen.
De ő mondta, hogy ő nem fogja ezt csinálni, és egyébként láttuk is, hogy nem is csinálta.
Ez teljesen korrekt volt egyébként a Verstappen részéről, hogy nem kockáztatott meg még véletlenül sem egy büntetést.
Igen, és ott át is nyomtuk az F1 TV-t ugye Hamiltonra, amikor ezt a Verstappennek mondták, és tényleg, tehát tényleg az volt, hogy a 4-es kanyarban folyamatosan akár 3-4 méterrel is kijebb közlekedett Hamilton, és valljuk be, amikor rászóltak Hamiltonra, hogy ezt ne csinálja, mert a következőnél már... A következőnél kapja a fehér-fekete zászlót. Tehát még csak nem is az, hogy a következőnél büntetést, és akkor a Hamilton még ott bevallja, hogy a 38. körbe, hogy hát egyébként az összes körbe így csinált eddig a versenyen. Na most, ez megint egy olyan dolog, hogy amit nem szabad egyeseknek, azt a Hamiltonnak lehet, vagy most ez mindenkinek így volt nézve, amikor egyébként a hétvég alatt sokszor változtattak ezen, hogy most akkor abban a konyarban itt lehet és mit nem. De én igazából egyedül Hamiltonon láttam azt, aki így 2-3 méterrel, mint a teszten, úgy autózott ott a 4-es kanyarba. Érdekes.
Igen, ez az egész eset kicsit mindenki bűnös, úgy érzem. Tehát Hamilton is, a Verstappen és a Red Bull is, illetve az FIA is adott esetben, hogy nem biztos, hogy megfelelően kommunikálta azt a versenyzők és csapatok felé, hogy akkor most pontosan mi is a szabály ez az adott kanyarral kapcsolatban, hogy mit szabad és mit nem, mennyit lehet megengedni maguknak. Verstappenék talán túl magabiztosak voltak abban a tekintetben, hogy ó, úgyis lesz még időnk még visszaelőzni Hamiltont ismét, aztán valahogy mégis annyira kizökkent Verstappen a ritmusból, hogy ez már végül nem sikerült ismételten. És nem tudjuk pontosan igazából, hogy Verstappen tényleg kapott-e volna büntetést, hogyha nem engedi vissza Hamiltont maga elé, pláne annak tükrében, igen, hogy Hamilton ezt számtalanszor megtette korábban. Más kérdés, hogy nem előzés közben.
Hát jó, de az is más kérdés, hogy nem előzés közben, viszont 38 kör alatt, 2/10 másodperc például, elég sok tud lenni.
Igen, tehát joggal gondolható, hogyha Hamiltonnak ennyiszer elnézték, akkor Verstappennek is belefért volna az egyszer, de ő nem akarta megkockáztatni, és hát igazából nem tudjuk, hogy most, ha ő kapott volna a végén esetleg egy büntetést, akkor valószínűleg bukta volna ugyanúgy az első helyet, ha kap egy pár másodpercet. Tény, hogy így elegánsabb volt, de egyébként azt sem lepne meg, hogyha Christian Horner ezek után egyébként menne az FIA-hoz, és még így utólag megpróbálná Hamiltont egy kis büntetéssel ellátni, de nem gondolom, hogy ez így utólag még lenne belőle bármi.
Én sem gondolom, hogy utólag meg fogják büntetni Hamilton, tehát ezt ott a verseny alatt kellett volna kiszúrniuk, hogy egyébként 38 körig így csinálta, és akkor ebből nincsen probléma. Nem tudom én se, tehát gyakorlatilag Verstappené volt az elegánsabb manőver, illetve a gentleman-es, hogyha azért is osztanának pontot, biztos, hogy ő kapta volna, de nem, azért nem jár pont, de hát igen. Az erkölcsi győztes valószínűleg inkább azért Verstappen, de nem az erkölcsről szól a Forma 1, és soha nem is arról szólt.
Igen, a jó szándékkal nem feltétlenül lesz valaki futamgyőztes, bár az is érdekes egyébként, hogy Hamiltonnak nem először volt már ilyen esete, hogy így a pályakiszélesítések kapcsán problémákba ütközött, vagy nézeteltéréseket szült a történet. Bár szerintem egyébként az is érdekes volt a végén, hogy számomra meglepően higgadtan nyilatkozott Verstappen az eset után, tehát én azt gondoltam, hogy idegesebb lesz, de valahogy most ezt így nagyon elrendezte magába, hogy ez így a jó.
Tudja ő is, hogy azért még hátra van papíron, még egyszer papíron, 22 futam, tudja ő is azt, hogy egy nagyon jó autójuk van, és tudja ő is azt, hogy ugye például ezen a pályán a Red Bull ugye időmérőn is Verstappennel a kanyargósabb szakaszon, tehát a második szektorban rengeteget adott, tehát eszméletlen sokat adott a Mercedesnek. De most, ha ebből indulunk ki, ilyen karakterisztikájú pálya sok van. És hogyha csak ebből az erős óremből indulunk ki, nyugodt szívvel lehet nyugodt Verstappen, ez hülyén hangzott, de így van. Tehát nyugodt lehet Verstappen, mert hogy lehet, hogy megvan a Mercedes-el szemben az a idézőjeles előnyük, ami gyakorlatilag nem is feltétlenül előny, de ilyen, hogyan mondjam ezt, egy szinten vannak a Mercedes-el szinte. És szerintem le is nyugtatta magát, hogy ez az első verseny a szezonban, van még 22, és innen még simán lehet nyerni világbajnoki címet.
Hát kérdés viszont, hogy meddig tart az, hogy a Mercedes összekapja magát. Erre még Helmut Márko is felhívta a figyelmet, hogy gyakorlatilag ők addig vannak elő, és addig vannak ők az élen, amíg a Mercedes rá nem jön, hogy mit kell kijavítani egészen pontosan. És azt is vegyük figyelembe, hogy azért a tesztekhez képest már javult a Mercedes valamennyit, és igazából a következő versenyig is van még, nem is tudom mennyi, 2 hét?
2 hét.
Három hét van a következő versenyig, ha jól nézem, április 16-18. Köszönöm. És kérdés, hogy ennyi idő alatt mennyit tudnak még faragni ezen a dolgon. Aztán nehogy meglepődjünk, hogy következő versenyen ismét visszaáll a minden a régi kerékvágásba, de ne legyen igazam.
Ilyen hosszú idő van még a következő futamig. Amikor ilyen jó volt végre egy szezonnyitó, komolyan?
Igen, igen. Most néztem ebben a szent pillanatban, április 16-18 lesz a következő.
Pedig olyan felfokozott állapotban voltam, most úgy, de vagyok törve. Na mindegy, tehát ez hát a Hamilton-Verstappen csata, ez még érdekes lesz szerintem egész év során.
Na szerintem jó. Abban azért mindenki kiegyezhet, hogy aki Hamilton ellen drukkol, szerintem az is elnézi esetleg Hamiltonnak a netán újabb bajnoki címet, amennyiben legalább ez egy kiélezett csata eredménye lesz év végén. Tehát legalább legyenek izgalmasak a versenyek addig.
Persze, én ezt mondtam múltkor is, hogy engem nem érdekel, hogyha Hamilton megszerzi a 8. világbajnoki címét, csak akkor az dőljön el mondjuk ne 5-6 futammal a vége előtt, hanem az utolsó futamon, akár az utolsó kanyarban, jó, ez túl idealista, tudom, és legalább menjen akkor ne 2, hanem 2, 3, 4, de akár 5-6 autó is menjen a világbajnoki címért, jó, az 5-6 idén nem fog megvalósulni, ez egyértelmű, sőt, még a 3-4 sem, mert nem érzem sem Bottasban, sem Perezben azt, hogy bele tudnának szólni ebbe a csatába, de meglátjuk.
És akkor következő áldozatunk, Valtteri Bottas, akit hát igazából már mindenki elkönyvelt másodhegedűsnek.
Jogosan.
Leginkább talán a saját csapata. De mondjuk, hogy Bottas mellett is kiálljon valakivel, lássuk be, elég kevesen vannak. Az az igazság, hogy Lewis Hamilton mellett bárki igazából ennél többet nem nagyon tudna tenni, én úgy gondolom. Tehát Hamilton mellett a legtöbb, amit tehet valaki csapattársként, hogy a második helyen hozza be az autót, az pedig azért többségében Bottas megteszi. Ennél többet igazából, tehát nem gondolom azt, hogy ilyen mértékben rászolgált volna a negatív véleményekre, mint amit egyébként kap. Tény, hogy belerekedt egy másodhegedűs wingman szerepbe, de ez szerintem bárki más is beleragadt volna ki az ő helyére. Tehát odaültethetnék, nem tudom, Russellt, vagy bárki mást. Ha Hamilton a csapattársa, valószínűleg ugyanez a szerep várna rá.
Hát, nem tudom, érdekes maga Bottasnak a szituációja, és persze ezeket a negatív, nagyon-nagyon negatív kommenteket nem érdemli, senki se érdemli, ő sem. Viszont az, hogy gyengébb Bottas, vagy Bottasnak, Bottas gyengébb Bottasnak, gratulálok. Na mindegy, szóval, hogy Bottas gyengébb ugye Hamiltonnál, ezt mindenki hát látja, meg azért ez már, nem is tudom, 6. szezonok együtt? Nem, az 5. mert 17, 18, 19, 20, 21. Tehát az 5. szezonjuk ez együtt, és azért az látszik, hogy egyszer sem tudta még csak megszorongatni sem Hamiltont, és akkor tudta leginkább a második helyre behozni az autót Bottas, mind összességében a végelszámolásban, mind pedig futamokon, amikor nem volt komoly kihívójuk. Tehát amikor a Ferrari és a Red Bull is jobban le voltak maradva, például 19-ben. A következő alanyunk nem más, mint a 4. helyen befutó, és ezzel második legjobb eredményét beállító Lando Norris, aki magabiztos vezetéssel jött be a 4. helyre azok után, hogy ugye Pereznek gondjai akadtak az első, hát nem az első körben, mert hogy ez már még a felvezető kör volt, még az első kör előtt, de onnantól kezdve Lando Norris szinte végig a 4. helyen volt, és nem is volt kérdés az, hogy ő fog befutni ezen a pozíción, és erősnek tűnik a McLaren is.
Igen, ezt már a tesztek után is pedzegették, hogy a McLaren jó lehet idén, és jól működhet benne a Mercedes motor is. Ami érdekes, hogy a legtöbben, ugye Norris most új csapattársat kapott Ricciardo személyében, és legtöbben azt gondolták talán elsőre, hogy Ricciardo lesz az erősebb. Persze tegyük hozzá, hogy még nem sokat versenyzett Ricciardo ebben az autóban, de most azért Norris mondhatni eléggé lenyomta őt, és ráadásul látványosan versenyzett ma Norris, tehát igazából nem érheti szó a házalét, ez biztosan. És mindenképpen oda kell figyelni rá szerintem idén. Hát más kérdés, hogy meddig tart ki ez a lendület, mert tavaly is azért a McLaren meglehetősen erősen kezdett, aztán volt egy kis visszaesésük, és lássuk be, azért a szerencsének is köszönhető, hogy végül a harmadik helyen végeztek az összetetben. Meglátjuk, hogy idén is marad ez a pozíciójuk, vagy valaki más elhapolja előlük.
Igen, éppen azt akartam mondani, hogy a konstruktori harmadik helye simán benevezett ezzel az eredménnyel, illetve a mutatott tempóval és teljesítménnyel a McLaren. De visszajött a meccsbe a Ferrari is.
De igen, róluk majd... ezen őszintén szóval meg is lepődtem, hogy így ennyire.
Hát igen.
Tehát a tavalyi totális szerencsétlenkedésük után azt sejtettem, hogy esetleg valamennyit javulhatnak, de annál többet javultak, mint amire én előzetesen számítottam, és azt is elmondhatjuk szerintem, hogy Carlos Sainz egészen hamar felvette a ritmust egyébként, és fölveszi a kesztyűt Leclerc-el.
Föl, abszolút. Igazából az időmérőn is egyedül a Q3-ba, jó persze ott, ahol számít, verte meg Leclerc Sainzot, de Sainznak nem az volt a legjobb köre, azt hiszem az egész hétvégén, szóval igazság szerint Sainz ott van Leclerc szintjén, ezt eddig is tudtuk, hogy tudásban ott van Leclerc szintjén, de az, hogy egy új autóba ilyen gyorsan bele tud valaki szokni, most is Leclerc 6. lett, és Carlos Sainz pedig a 8. Szóval nem volt nagyon lemaradva Sainz, és tényleg jobbnak tűnik a Ferrari, mint tavaly. Mondogatták, hogy újraépítik akár a motort is, stb., de meg is csinálták.
Igen, egyenlőre elégedettek lehetnek, és egyenlőre talán senki nem akarja Binottót meglincselni. A tavalyi szezon után ezt többen megtették volna szívesen. Egyenlőre úgy néz ki, hogy jobban áll a Ferrari, mint tavaly, viszont kihagytuk a sorból Sergio Perezt.
Kiám.
Pedig hát ő is produkált szép dolgokat a mai nap során. Kezdve azzal, hogy már a felvezetőkörön mondhatni megállt a Red Bull, de inkább úgy nézett ki, mintha ő nyomott volna el valamit, és leállította az egész rendszert. És valószínűleg ez is történhetett, mert utána igazából probléma nélkül teljesítette a teljes versenyt, annyi problémával, hogy a mezőny végéről vágott neki a versenynek, de nem úgy tűnt, mint akit ez nagyon hátráltatott, hiszen így is az 5. helyen célba ért.
Két dolgot szeretnék itt megjegyezni. Minden kezelőpanelon. Mindenhol. Legalábbis filmekben. Van egy olyan gomb, kormányon, bárhol, hogy ne nyomd meg. Minek
hát
van, azt nem
nyomta.
Tudjuk.
Valószínűleg.
Ez valószínűleg a piros gomb és fekete felirat, hogy ne nyomd meg. Hogy miért van ott, azt senki nem tudja, mert hogy ne nyomd meg, de Perez ezt a gombot megnyomhatta a felvezetőkörön. A másik
hát
dolog, amit
akartam volt,
mondani,
csinál.
Hogy ő Bahreinben szeret az utolsó helyről visszajönni, ezt már tavaly is láthattuk, és nagyon szépeket előzött, tehát tényleg végelőzte a mezőnyt, akár többször is, mert ugye a kiállások el voltak neki tolva a többiekhez képest, igen, és folyamatosan csatában volt. Ennek ellenére föl tudott jönni az 5. helyre, és jó tempót mutatott ő is a Red Bull-ra, plusz azt hadd tegyem hozzá, hogy igaz, hogy kiesett a Q2-ben, ugyanakkor közel sem úgy, mint ahogy Alexander Albon tavaly például ugyanitt, Sahirban.
Igen.
A Sahiri nagydíjon, ugye az alternatív vonalon vezetésen, mert hogy amíg Albon nagyon le volt maradva Verstappentől, addig Sergio Perez csupán 0,3-del maradt le közepes keveréken, Verstappen közepes keverékű próbálkozásaitól, csak hogy ez sajnos az idei szorosabb mezőnyben nem volt elég.
Igen, kicsit az látszott rajta a mai nap során, hogy mintha kifejezetten élvezné, hogy végre egy jó autó van alatta, és ezt minden egyes pillanatban ki is használta. Sőt, egyébként voltak olyan részek a verseny alatt, amikor én azt gondoltam, hogy még akár a dobogó is összejöhet neki. Aztán ez végül elmaradt, de szerintem így sincs semmiféle szégyenkezni valója az 5. helyjel, azok után, hogy az utolsóról indult.
Abszolút, abszolút. Charles Leclerc-et, Carlos Sainz-ot a 6.-8. helyen ledaráltuk szerintem, Daniel Ricciardo-t valamennyire említettük Lando Norris 4. helye kapcsán, de szerintem azért ő sem vallott szégyent a maga 7. helyével a McLaren-es bemutatkozó futamán.
Igen, ő némileg észrevehetetlenebb volt ma, mint Norris, de ennek ellenére stabil pontszerző helyen végzett, úgyhogy igazából így elsőre úgy gondolom, hogy nincs oka a panaszra, pláne ha összehasonlítjuk mondjuk azzal, hogy annak idején a Renault-nál milyen versennyel sikerült kezdenie, ahhoz képest mindenképpen jobban szerepelt, és igazából a McLaren is elégedett lehet a mai napjával, kellő mennyiségű pontot gyűjtöttek, csak így tovább.
És akkor mehetünk is szerintem a 9. helyezett japán újoncra, aki a felvezetőben már említettük, hogy 3 világbajnokot is olyan élvezettel, és gyermekted mosolyjal valószínűleg alázott meg is, illetve küldött a sarokba sírni, hogy az olyan hihetetlen. Yuki Tsunoda az Alfa Taurival.
Hát Yuki Tsunoda az, akivel nagyon szeret a közönség viccelődni, meg mondhatni, gúnyolgatni így a mérete és minden egyéb dolog alapján. Már pedig úgy néz ki, hogy nagyon is számításba kell őt venni, mert egyáltalán nem szívbajos a fiatal japán versenyző. És hát gond nélkül előzte Fernando Alonsót és Sebastian Vettelt is.
Igen, illetve hogyha kapcsolódhatnék a mémekhez, akkor hadd mondjak annyit erről, hogy igen, úgy néz ki, hogy Yuki Tsunoda kilát az autóból, és nem is lát rosszul.
Igen. Nagyon úgy néz ki, hogy tökéletesen lát, és meglátja a lehetőségeket, amik adódnak. A következő áldozatunk pedig nem más, mint a utolsó pontszerző helyen, Lance Stroll, aki annyiban mindenképp elégedett lehet magával, hogy jobb helyen végzett, mint a 4-szeres világbajnok csapattársa Sebastian Vettel. Mert azért lássuk, hogy az Aston Martin közel sem olyan acélos, mint amennyire évelején esetleg arra számított mindenki. Ez most nem tűnik olyan ütősnek, ez a zöld Aston Martin, mint tavaly a rózsaszín Racing Point, ami valójában majdnem Mercedes volt. Itt most valami félre ment, nagyon úgy néz ki.
Nem is kicsit. Ugyanis azért tavaly ők is versenyben voltak az utolsó futamig a 3. helyére, a konstitőribe. Most nagyon meglepődnék rajta, hogyha a 6. helynél előrébb tudnának végezni. Sőt, még olyan esetben még a 6. is meglepődnék, hogyha az Alfa Taurinál, akár Pierre Gaslynak is kijön a lépés egy versenyen, mert ezt most nem mondhatta sajnos el magáról. Hát Stroll igazság szerint neki is volt pár manővere, mert ezen a versenyen szerintem nem volt olyan versenyző, akinek ne... Ja, de, bocs. Volt olyan versenyző, akinek nem volt manővere, csak a falba, de az más. De tényleg ő így beleszürkölt oda a középmezőny közepébe gyakorlatilag, és behozta 10. helyen az Astont, ahonnan indult, és szerintem ez is volt a maximum ezzel az autóval.
Igen, nagyon úgy néz ki, főleg, hogy Vettel csak a 15. helyen végzett, és hát nagyon úgy néz ki, hogy Vettelt az ág is húzza, tehát a Ferrari-tól igazából a gyenge eredmények okán igazolt el a kecsegtető Aston Martinhoz, ehhez képest most nagyon úgy néz ki, hogy a Ferrari relatíve erőre kapott, ő pedig küzd az Aston Martinban, tehát igazából nincs új a nap alatt ilyen szempontból, csak más színű autóban ül. Nem tudom igazából, hogy mi történt Vettellel, vagy meg mi a probléma az Astonnal. Ami, mondjuk tegyük hozzá a mai szerepléséhez, hogy már eleve rajtbüntetéssel kezdte a versenyt, és a legvégéről indult. De hát valószínűleg nem ez lesz az a verseny, amire élete végéig emlékezni szeretne.
Hát nem ez a verseny, meg nem az elmúlt 2 évben, ja,
sok igen, minden. Igen, mondjuk elég régen lehetett már az a verseny, amire már szívesen szeretne emlékezni.
De azért azt is meg kell jegyezni Vettel esetében, hogy a futam alatt volt egy olyan manővere, mint amivel Verstappent elintézte 19-ben Silverstone-ban. Itt szinte teljesen ugyanolyan manővere, és itt is az volt a rádióban, hogy ő panaszkodott, hogy hát Okon mit váltogat irányt, amikor Okon végig egyenesen elment a külsejében, Vettel meg berántotta mögé a féktávon, és kipörgette. Na, ami a nagyobb szégyen, hogy utána Okon, miután Vettel kipörgette, meg előzte. Tehát hogy az igen, egy kicsit nagyobb szégyen így ebben a formában, de igen.
Igen, valószínűleg mondjuk ez a frusztrációjának is köszönhető ez a hirtelen ingerült reakció, ami nem is feltétlenül állta meg a helyét. nem tudom, hogy mennyiben a Vettel bűne ez, és mennyiben az autó gyengesége, hogy ennyire hátul szerepelnek. Kíváncsi leszek, hogy ezt azon hátra lévő részében mennyit sikerül ezen javítani.
Érdekes lesz megfigyelni. Ugyanakkor azt is érdemes megfigyelni, illetve érdekes tény, hogy tavalyhoz képest az Alfa Romeo nagyon-nagyon sokat lépett előre. 11. 12. helyen futott be ugyanis Kimi Räikkönen, illetve Antonio Giovinazzi, ami már a majdnem pontszerző kategória, és nem voltak rosszak egész hétvégén sem. Szóval Antonio Giovinazzi is bejutott a Q3-ba például az Alfa Romeo-val, szóval abszolút nem lehet panasz a teljesítményükre, és ebből is látszik, hogy mennyit fejlődött az a bizonyos Ferrari motor.
Igen, az Alfa Romeo tavaly gyakorlatilag a Haas és a Williams szintjén küszködött valahol ott hátul, ehhez képest azért most előrébb vannak, bár a pontszerzés még nem sikerült, ugyanakkor sokkal több lehetőség látszik idén az Alfa Romeo-ban, mint tavaly. Biztos vagyok benne, hogy több pontot fognak gyűjteni, és az is egyértelműen látszik egyébként, hogy Giovinazzi szerintem mostanra kezd beérni, és most már ténylegesen fel tudja venni a versenyt a csapattársával, sőt adott esetben időnként még akár elé is tud keveredni. Tehát azt azért állíthatjuk, hogy valószínűleg Räikkönen mellett Giovinazzi megfelelően tudott tanulni az elmúlt két évben.
Igen, abszolút. Illetve maga Giovinazzi is azt a célt tűzte ki, hogy idén már pedig Kimi Räikkönen előtt kell, hogy végezzen, mert hogy az jó.
Hát szüksége egyébként... is lesz erre, hogyha arra pályázik ténylegesen, hogy a Ferrari-ba üljön. Igazából ő már most is ebben reménykedett, ez talán nyilatkozott is ezt hasonlót, hogy némileg zokon vette, hogy Carlos Sainz ült át a Vettel helyére, nem pedig őt emelték át. De hát a Ferrari azt mondta, hogy azért Giovinazzi még edződjön egy kicsit az Alfa Romeo-ban.
Hát igen, illetve valamilyen szinten, hogyha objektíven nézzük a dolgokat, a lassan nyugdíjas Kimi Räikkönent egyelőre nem tudta megverni, szóval még szerintem nem érett egy Ferrari ülésre. Ahonnan egyébként Räikkönent elpaterolták 18 végén, tehát hogyha azt vesszük, akkor Kimi Räikkönent le kellene győzni ahhoz, hogy esetleg egy Ferrari ülésre alkalmas legyen valaki.
Hát igen, illő lenne, bár azért tegyük hozzá, hogy azért mégiscsak Räikkönen ugye imáron 20 éve gyakorlatilag a mezőnyben van, oké, hogy volt egy-két év kihagyása, de hát azért ő a vénróka a mezőnyben, mondhatjuk, és azért tapasztalata is van gazdagon.
Abszolút. Attól még le kell győzni.
Ez így van, mindig a csapattárs az első, akit le kell győzni, mindenki más utána jön.
És például a sorban is utána jött Esteban Ocon az Alpinnal, aki 13. helyen végzett, ugye kalandos futam volt, Vettel megforgatta picit, de nem ezen múlt, hogy nem lett pontszerző. Ugye ő eleve hátrébb indult, mint csapattársa Alonso, akinek hát milyen meglepő bal szerencséje volt a futamon, és technikai okok miatt ki kellett, hogy álljon, de addig nagyon jó pozícióban volt, illetve bár mondjuk azt meg lehetett figyelni, hogy az Alpinnak inkább az egykörös tempója volt, ami úgymond erősebb, és a versenyben inkább Alonso azért hátrafele esett vissza, mint hogy előre lépegessen, de van lehetőség azért ebben az Alpinban, én úgy érzem.
Igen, és egyáltalán nem Alonson múlt az eredmény, az meg pláne nem, hogy kiesett, de abszolút technikai problémáról beszélünk, és én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy Alonso is kihagyott két évet, ha jól emlékszem, és gyakorlatilag hosszú idő után ez volt az első Forma 1-es versenye, nem gondolnám, hogy különösebben kiesett a gyakorlatból, tehát teljesen jó versenyt futott egyébként. Tehát igazából sajnálom, hogy kiesett, mert kíváncsi lettem volna, hogy végül hol ér célba.
Abszolút egyet tudok érteni, szerintem lehet, hogy elhappolta volna a Lance Stroll féle Aston Martin pontszerzést, de úgy érzem, hogy az Aston Martin és az Alpine vannak így egy szinten, meg az Aston Martin, vagy mi? Az Alfa Romeo, mert az Aston Martint mondtam elsőnek, szóval az Aston Martin, az Alfa Romeo és az Alpine a három darab A betűs csapatot érzem. A negyedik A betűs az előbbre van. Az Alfa Tauri az igen. Egyértelműen előrébb
van. Igen, most meglepően elő vannak.
De a három A betűs, ez az Alfa, Aston és Alpine, ők itt vannak a középmezőny közepén. Esteban Ocon mögött George Russell ért célba, a Williams-szel, nem egy túl rossz teljesítménnyel, igazából sokszor volt képernyőn is, illetve azért azzal a Williams-szel vagyunk, bár többet még mindig nem lehet tenni ennél.
Tehát az előző éveket elnézve igazából már az is nagy szó, hogy egyáltalán nem az utolsó helyen végeztek, legalábbis az egyikük. De abszolút igaz, hogy Russell azért kimaxolja szerintem mindent, ami abban a Williamsben van, tehát kifacsarja szerintem a lelkét is ennek az autónak, csak hogy bizonyítson. Hát kérdés, hogy hosszú távon ez mennyire lesz elég, és egyáltalán fog-e tudni majd akár jövőre, vagy bármikor tovább mozdulni a Williamsből, ami egyébként mindenképpen jó lenne, mert egyértelmű, hogy Russell azért ennél izmosabb autót érdemelne, mint ez a szegény Williams.
Igen, egyértelműen látszik a Russell kvalitásain, hogy nem a mezőny végére való. Végül is az utolsó ember, aki körbeért a pályán, mert ugye Sebastian Vettelt megbeszéltük, aki 15. lett, az utolsó ember, aki körbeért a versenyen, az Mick Schumacher lett, aki 16. helyen végzett a Haas-szal. Tehát senki nem várt tőle többet, igazság szerint egyszer megpörgött az első körben, és látható, hogy az a Haas az vezethetetlen, ugyanis egy csapattársa Nikita Mazepin egyenesen... Igazság szerint a harmadik kanyarig jutott vele, és úgy, hogy nem zavarta senki, ugyanis mindenki előtte ment, szépen összetörte.
Igen, úgy tűnik, hogy Mazepin egy kicsit, hát nem is tudom, hebrencsebb talán, mint Schumacher. Tény, hogy egyiküktől sem várt csodát idén senki, egyrészt azért, mert az autó is alkalmatlan rá, és Günther Steiner már korábban is lenyilatkozta, hogy igazából fel vannak készülve arra, hogy ők lesznek az utolsók idén, aminek a Williams valószínűleg örül, de ők bizonyára nem. Ráadásul mindkét versenyzőjüket lecserélték idén, két újonc van egy nagyon gyenge autóban, igazából nem is lehet tőlük mást várni, maximum az, hogy befejezzék a versenyt. Más kérdés, hogy ez Mazepinnek kapásból nem sikerült. Schumacher szerintem tisztességgel végig versenyezte a... Hát már amennyire versenyezte, de végigment a versenyen, és igazából hát örüljünk annak, hogy vissza tudott jönni abból a kiforgásból, és nem törte úgy össze az autóját, mint a csapattársa.
Hát igen, kicsit... Mazepin nagyon meg volt indulva ezen a hétvégén, ugyanis azt is lehetett látni, hogy amikor a Q1-ben még sokan javítani akartak, ugye mindenki beállt a sorba, ugye ezt Mihalis Norbi is elmondta a közvetítés alatt, hogy van a versenyzők között egy olyan iratlan szabály, hogy amikor mindenki beállt abba a bizonyos harmonikába, és mindenki indul a gyors körére, akkor nem előzzük már meg egymást, mert hogy akkor mindenkinek szar lesz. Mazepin természetesen ezt nem tartotta be, ezt az iratlan szabályt, és megelőzött sok embert, majd az első kanyar féktávján rögtön keresztbe állt nekik, úgyhogy akiket megelőzött kapásból nem tudtak javítani, itt meg ugye a nem is ért körbe egyszer sem a pályán, szóval mondhatjuk, hogy nem egy ideális bemutatkozás volt ez a mondhatjuk, hogy orosz pilótának.
Őszintén szólva, valamiért azt gondolom, hogy lesz neki még problémája a versenybírákkal, hogy mennyire, azt még nem tudom. Ha mégsem, akkor az valószínűleg csak annak lesz köszönhető, hogy egy olyan autóba ül, amivel a mezőny legvégén bóklászik. Ha előrébb keveredne valami oknál fogva, akkor biztos, hogy több problémába ütközne.
Hát és, igen, és... meg hogyha nem is a versenyigazgatósággal, akkor a kollégáival. De azokkal így gyakran.
Igen.
Na mindegy. Igazából még volt... A Fernando Alonso, illetve a Nikita Mazepin kiesésén kívül két emberkénk, aki nem ért végig a futamon, valószínűleg taktikai okokból vették ki őket a futam végén, ugyanis ilyenkor, amikor nem fejez be valaki egy futamot, ingyenes, hát úgy intézőjelben ingyenes váltócsere, mert nyilván nem ingyenes a szószoros értelmében, hanem nem kap érte büntetést az ember. Pierre Gasly, illetve Nicolas Latifi nem teljesítették a teljes versenytávot. Gasly sajnálta, megmondom az őszintét, hogy ott az első körben rögtön szárnyát törte.
Igen, és rögtön ki kellett neki menni egy cserére, úgyhogy...
Igen, és nem láthattuk, hogy az Alfa Tauri mire képes. Itt ennyi
is a versenyének, igen.
Vagyis hát láthattuk, hogy Yuki Tsunoda mit ment, de hogy a Gasly az ötödik helyről mire lett volna képes, én arra nagyon kíváncsi lettem volna.
Igen, Gasly most úgy tűnik, hogy elemében van, legalábbis nagyon magára talált, és most úgy tűnik, hogy az Alfa Tauri is alkalmas arra, hogy jó eredményeket szállítsanak vele. Igen, ha Tsunoda most 9. lett, akkor valószínűleg a francia versenyző még egy 2-3 helyjel talán előtte tudott volna végezni. De hát ugye, mint tudjuk, Forma 1-ben, autósportban, bármiféle sportban nincsen, hogy ha.
Hát igen, meg az életben sincsen, tehát igazából sehol sincsen olyan, hogy ha, csak a mondatokban, illetve a mondat szerkezetében.
Így van, igen. Még annyit említsünk meg, hogy egyébként túl van az első verseny hétvégén a Formula 2-es mezőny is. A megváltozott hétvége struktúrával, tehát 3 versenyük volt a hétvégén, 2 darab sprint futam és egy főverseny. És hát azt kell mondjam, hogy meglepően, lehet, hogy nem is annyira meglepően, mert a Forma 2-ben már megszoktuk, hogy izgalmasabb versenyek vannak többnyire, mint a Forma 1-ben. Mondjuk most a Forma 1 sem panaszkodhat. De nagyon izgalmas 3 versenyen van túl a Formula 2 is, úgyhogy igazából mindenkinek javaslom, hogy kövesse azt is figyelemmel egész szezon során, mert mindenképpen lesznek izgalmak. Aztán ki tudja, hogy abból a mezőnyből jövőre kikerül a Forma 1-es mezőnybe, úgyhogy érdemes figyelni a fiatalokat.
Piastri egy erős tippem egyébként. Tehát az első, jó, nyilván 3 futam telt el a szezonból, 1 hétvége, ami semmi. De Oscar Piastri ahhoz képest, hogy újonc. Olyat ment mind a 3 futamon, hogy valami elképesztő.
Hát nem szívbajos a srác, ez biztos. Tehát nem lepődött meg semmin. Úgy gondolom, hogy végére is értünk nagyjából ezzel a aktuális epizódunknak. Köszönjük szépen, hogy ismét meghallgattatok minket. Tartsatok velünk a jövő héten is. Sziasztok!
Napsugaras jó éjszakát, sziasztok!